láthatni már más súlypontra. Ugye Chicago a leggyorsabban fejlődő városok közé tartozik, az 1840-es években valami 4000, nem éri el 5000 lakosság. Ez egy kis... Aztán ugye hát ott Közép-Amerika olyan súlypontja lesz a mezőgazdasági feldolgozóiparnak, a közlekedésnek, az egyéb iparágoknak, hogy hát a három évtizeden, négy évtized után már milliós város, majd utána követő, tehát a 90-es években, amikor a szociológia született, majd ugye 920-ban már 3 millió közel körül van a lakossága, tehát egy olyan emelkedés, mint a város emelkedés. Ennek a rengeteg problémájával, ami tulajdonképpen az ottani egyetem, a társadalmat kutatóknak a féle ilyen laboratóriuma lett, hogy minden lehetett nézni, mindenféle társadalmi problémákat. Ami kiemelkedik irányultságként sok minden, de a párt nevéhez fűződő elsősorban, és itt lehetne még a bölcsi körsor, mert még egy kicsit rá tudják emlegetni. Ez egy szűződő, mert Tunán ökológia, vagy város ökológia, a Chicago iskolaként ismert Tunán ökológia irányzat, aki erről akart magyarul olvasni, akkor az a Város Szociológia című Szerényi által írt szerkesztett tanulmánykötetet, ami 1973-ban jelent meg, elérhető. Nagyon jó bevezető tanulmányok is megtettük. Szerintia hatalmaságát meg fordozni, mi után behozva ezt is ide a Magyar Város Szociológiát. Ezt a helyzet irányzatot. Hát ez ott nagyon fontos. És hát ezzel kapcsolatban ugye a beilleszkedés, akkulturáció, asszimiláció, etnikumok helyzete, szegénység, stb. Nevezett társadalmi problémák. Valamiféle ilyen társadalmi terapeuta, tehát jobbító, ez ugyanaz, mint a memorista, társadalmi terapeuta megközelítése. Még annyit talán mondanék ehhez a pragmatista irányzó, hogy még kapcsolódott annyira ehhez a pragmatista lelkészi hagyományhoz és közösségérzéshez. Hát ennek megvan egy kritikus alapja is, hogy ez a, hogy a tudás az lehet gyakorlatias, hogy hát gyümölcseinkről is ismerjük meg őket valami irányban, meg a megfelelő. Azt számít, amit az ember tesz, az hatalmat is. Ilyen valamiféle autóikus. Nos, akiről viszont én ma beszélnék, annak nem ez a jelentősége, tehát a parzac. Ez az amerikai hagyomány, ez töretlenül megy, és valami súlyt kap ugye a 45 után, és az a empirizmus gyakorlatiasság, ami ma a szociológiát uralja, az ugye Lazarus felvék Európából a kivándorlás után, hát ugye módszeressé, matematizáltá teszi ezt a gyakorlati problémát, hogy irányítsák azt, ami ugye az empirical social research az hatóban, amit az a helyre ma értünk az egyet után van. De mondom, a Parsonsnak nem ez a jelentősége, ő az első olyan amerikai szociológus, aki aztán nagyon rajta hagyja az egész elmélet történetet, a nyomát, kézjegyét, aki amerikai elmélet alkotó. Elmélet átvevő és valami társadalmi problémára átformáló volt korábban is. Igazán ilyen robusztus, markáns, meghatározó elméletet szintén európai gyökerekből és európai elméletekből építve, de szuverén módon átgondolva, ez Parsons tette meg. Ő Heidelbergben tanult, de jó családból származik, szóval tud takárhoz tanították, és ez egy tipikus amerikai társadalomkutatói pálya ilyen szempontból. Ez van szegényebb változatban, akkor valami alapítvány tanítsa, van egy ilyen tehetősebb változatban, a család megengedheti magának, hogy amerikai társadalomkutatói karrier is úgy kezdődött, akkor a 103-3 évtől vagyok, beállítik a fiúk, többére fiúk, ugye természetesen Európában, valamelyik nagy egyetemre, de lehetőleg nem egyre, hanem többre menjenek Heidelbergbe, menjenek Cambridgebe, menjenek ide-oda, Berlinbe, stb. És úgy jöjjön vissza. Mindnek ez a tárgyát, tulajdonképpen a valós. Az nagyon nagy rész Heidelbergbe tanul, és elég sokáig a 20-as évek végétől a 30-as évek vége felé írja meg első és nagyon fontos művét a 1937-ben a társadalmi cselekvés elmélete című művét. Ez egy önálló elmélet, mondom, de a korabeli nagy európai elméletekről építkezik. És az az érdekes, hogy ezek közül az elméletek közül, majd amiről mindjárt szó lesz, hármat igazán azt tett ismerté és nagyjá, hogy Parsons átértelmezte a saját társadalmi cselekvés elméletébe. Ha ez egy túlzás is, de Amerikában mindenképpen. Amerikában Parsonstól kezdve számítva ismerik Max Webert, ez ugye az egyik pillér, amire az elméletre hagyatkozik. Igazán valamiféle Durkheim kultusz vagy hogy mondjam, a Durkheim az amerikai gondolkodásnak Parsons által ment be. És hát a kevésbé ismert és el is feledett méltatlan emberek. Rizzo Parito, olasz, Parito, ő 1916-ban írta a szociológiai főügyet. Parsons jelentősége, Parsons életművét az is sajátos, hogy áthelyeződik által a súlypont Chicagótól más egyetemre, Harvardra. Ő harmadik. Ennek azért van bizonyos előzménye, mert ezzel a chicagói iskolával már nagyon sok elégedetlenség iskolával szemben, nagyon sok elégedetlenség fogalmazódott meg Amerikában. És hát ugye az amerikai szociológiai társaságban, ami 1960 jött létre, tehát ez is egész korai. Hát a társaság vezetői, meghatározó személyiségei mindig chicagóiak voltak, és ugye a 30-as évek végén nem függetlenül Parsons működésétől, ugye egy másul fogja alakult ki az életnek. Mert benne van persze egy érdekes és sajnos nem nagyon ismert személyiség is, a Sorokin. Sorokin, Pitirin Sorokin, orosz emigráns. Oroszországban Pétervár ott a század előtt szociológiát műveltással, kutatással foglalkozik, és hát ugye a születi orosz szociológia jelentős alakja. Aztán ugye a forradalom idején 17-ben, hát ugye februári forradalomnál megáll, és ezért összeütközésbe kerül Leninnel, és valami hajszálon múlva, hogy egy élete megmenekült, és ki tudott menekülni az országból. És mint Eszter, meg Mesek, mindennek elmondták, és akkor ő hát az európai tartózkodás után Amerikában kötött ki, ahol ő nagyon befogadó volt az ország, és ott mindjárt akkor tudott, a vezető szociológus lett, és nem Chicagóban, hanem Harvardban, ő volt városszakértelmű, falu szociológiát csinált, mobilitás, az a híres könyv, hogy a társa mobilitás, üzletszállítók, a vertikális, horizontális mobilitás, a néhány fogalom a mobilitás kutatásban. Tehát ő fölfutott. Aztán a nála fiatalabb Parsons, aki szintén harvardi fiatal ember volt, és hát Németországban tanult, és úgy került vissza, hát egyre inkább átérve. Mellette Parsons mellett, mondom, hogy Parsons mellett, mondom, hogy kiszakították fel Parsons, mert egyre inkább átérve szóval. És a Parsons viszont előttérve került a 40-es évektől kezdve. Nos, térjük vissza ugye az 1937, mint mondtam, az egyik alapvető életünknek a társadalmi cselek és elméletét. Ebben arra tesz kísérletet, hogy Dürkheim, Weber, Max Weber, volt a Fréd is, Max Weber, és az említett Sigfrido Pareto nagy elméleteit valahogy összhangba hozza egymásra. Ez egy elég nagy elmenutatvány, mert ugye ezek az emberek egymásra sem hivatkoztak, tehát ezek azért különálló elméletek. De Pálosnak az a törekvése, ez az ő híres konvergenció elmélet, hogy ennek az elméletek a 20. századi modernitásnak van olyan, a modernizálásnak olyan vonatkozásaira mutattak rá különböző megközelítésekben, amelyek egymással harmonizálhatók, összefüggésbe hozhatók, és tulajdonképpen egy elméletben adhatók elő is el. Hát, ha kicsit el akarom egyszerűsíteni, ez egy ilyen überelési dolog, hogy ami Parsonsnak végig van jellemző, hogy ő a nagy szintetizátor. Ő amit itt Európában nagyon fontosnak tart, és az fontos, amit ő fontosnak tart, azt ő egy szintézisbe hozza, összerakja, majd elemeire bontja, és abból egy új szintézis, új összefüggés rendszer csinál. Tehát a saját elméletet a többi elméletből. Most annak elég nagy irodalma van, hogy hát ugye ez bizonyos erőszakoltságok, meg félre is át, és túlértelmezések, túlmagyarázások, nélkül ugye nem lehetséges. Miért akarta ugyanazt tulajdonképpen, csak mégse Dürkheim, mint Max Weber és ugyan mindenki. A motivációja ennek a művének végül is az, hogy neki az volt a feladatom, hogy a Harvardon először közgazdaság tanszékre került, hogy közgazdasági elméletekkel foglalkozott, és így egy negyedik figurát is föl kell írnunk, aki viszont nem szociológus, hanem közgazdász, a Marshall. Aki brit közgazdász, akinek képesen olvastam a névét, csak ilyen miről szó. De a Marshall foglalkozott azzal, hogy a gazdasági racionalitás és a racionális kalkuláció kizárólagosságán alapuló társadalom elméletek hiányosak. Úgy vélte Marshall az elméletében, tulajdonképpen a klasszikus gazdasági elméletet kiegészítve, de úgy vélte, hogy a gazdaság aktora cselekvői, gazdálkodás, gazdaság élet cselekvőinek a nem racionális motivumait is figyelembe kell venni a gazdasági cselekvés során. Tehát bizonyos ilyen társadalmi determinásokat, amit ugye a gazdaságelmélet, tiszta gazdaságelmélet nem vesz figyelembe, bizonyos értékelkötelezettségeket, szubjektív szándékokat, motivumokat, egyéni motivumokat, normákat, beidegződéseket, szokásokat, ezzel számoljon a gazdaságtan. Ma már ez közhelye, hogy ezzel számolni kell, nem egy tiszta racionalitás kategóriáján, nem betiszta racionális kategóriában írható le a gazdasági cselekvés. Most a Parsons ezen gondolkodik tovább, és keres olyan elméleteket, mondanám, hogy ez akkor, ha nem, a Marshallé nem igazán közgazdasági elmélet, hanem társadalom elméletekhez közelít azzal, hogy ilyen érték, kultúra, szokás, motivál, ilyeneket vesz figyelembe, normákat, akkor kell keresni olyan elméleteket, társadalom elméleteket, amik ezt megtámogatják, és egymással is összefüggésbe hozható. Kell találni a Marshallin túlmutató elméleti fogókat ehhez. Hát ezt találta meg, valamint a szociológiájában például, általános szociológiájában, ez a címa a művének 1916-ban. Mondván azt, hogy hát azt, amit a Marshall pedzeget, azt a Pareto markánsabban fogalmazza meg, és világosabban és egyértelműbben. Pareto elmélete ugyanis egy olyan cselekvés elmélet, amiben ő megkülönböztet, mint logikus cselekvés, amikor a cselekvés olyan, hogy az valami céleszközrendszerben a nem csak a cselekvő számára, hanem aki a cselekvést végzi, hanem aki szemléli a cselekvőt, annak a számára is logikusnak tűnik, értelmesnek tűnik. Tehát olyan értelme értelmesnek, hogy van valami cél, ahhoz jól választotta meg az eszközöket, hogy én nem azt akarja. Ugye ezt én úgy gondolom, de lehet, hogy nem így van, de hogyha egy kívülálló és úgy gondolom, hogy valószínűleg tényleg így van. Tényleg így van. Ettől megkülönböztetett egy rezidúmok néven, rezidúmok néven nevezhető, hát tulajdonképpen nem logikus cselekvést. Ami mindjártunkban van, és egy cselekvést, ha ellenzünk, akkor van értelmes, van értelmes, ami logikus vonás, de van, ami inkább ilyen ösztönös, pszichikai, antiracionális motivumok, tényezők határoznak meg. És így a Parsons úgy hív, Parsons úgy hív erről az emberi cselekvésről, hogy hát valamint egy ilyen kicsit ez a tudatalattira hajlott, ugye a kell, valahol az ilyen nehezen tudatosítható, vagy nem is tudatosuló értéknorma, indulati, érzelmi háttere, és ez sokszor fontosabb, mint a, ami a felszínen van a racionális. És akkor ide mindenféle elemzés tehető, és hát ilyen lucidus, latinos elme a Pareto, aki hát hogy az emberi cselekvések vonásába itt, és hát ugye azt hiszik a cselekvők, hogy milyen racionális, hogy azt a cél követik, hol, tehát azt követik, indul a kapcsolat követik, és előtt tévedek egyébként a kerülünket, és évszak. Most Balzac ezt beépíti az ő koncepciójában, hogy hát ugye akkor vannak logikus célválasztások, amelyeket valójában ezek a reziduális reziduumok irányítanak, értékek, értékbeállítódások. És ami nagyon fontos a társadalmi cselekvésben, ezek a végső érték attitűdök. Miért ilyen fontos? Mert végső soron ezek biztosítják a cselekvés logikus, autonóm szférája individuális célválasztásai ellenére azt, ami tulajdonképpen minden cselekvés elméletet, vagy minden társadalmi elméletet igazán nyitva, az a társadalom integritása. A társadalom integritása az egy értékhalmozatot nyugszik, ha úgy tetszik, a Pareto reziduumai nyugszik. Na most a Pareto gondolkodásában nagyon jellemző, ugye az összehangolás, összebékítés. Összebékíti az előbb említett elméletalkotókat, de összebékíti azt, ami Paretónál egymással szemben áll, egymást kizáró, hogy most valaki vagy logikus, vagy nem logikus, ez valószínűleg éles különbségtétel, a Paretónál pedig hát, hogy tulajdonképpen ezek egymással tudnak, csak az ember logikus cselekvés, a nem logikus cselekvése értékhalmozatának tudszik egymással összehangolva. Innenlép tovább Durkheim felé. Kicsit olyan, hogy mindig arra építi, hogy a Pareto tulajdonképpen akkor ezzel azt akarja mondani, ez már az ő átértelmezett Paretoja, amit Durkheim már pontosabban kidolgozott. Hát ugye Durkheim klasszikusan a társadalom az egyéneket integráló, szabályozó, kollektív, morális kötelezettségi rendszere, a társadalom fölöttünk álló értékszabályrendszer, ami ránk kényszerű. Mondja az az, hogy ez mennyire hasonlít ahhoz, amit tulajdonképpen az Durkheimnek nem is ismerő Paretot is mondott, de hát megint csak az nagyon fontos, hogy valami közösen osztott értékre az, ami a társadalmat összetartja. Amivel Durkheim tovább lép Paretonál, Barton szerint az ugye az értékek hatásmechanizmusának és intézményesülésének a feltárása. Ez Paretonál diffúz, a Durkheim kidolgozott. És akkor jön be ebbe a képbe Max Weber, ugye, akivel nagyon sokat foglalkozott, élete végén nagyon sokat foglalkozott, és akinek könnyű kitalálni, hogy ugye a cselekvés elméletében, ugye a cselekvés típusok között, ugye van ugye a célracionális cselekvés, az értékracionális cselekvés, az emocionális cselekvés, a tradicionális cselekvés. Azon azt mondja, hogy tulajdonképpen ami itt a célracionális cselekvés, céleszköz következmény, Webernél, az valami olyasmi, mint amit a Pareto mond a logikus cselekvésben. És hát ami az érték racionális, amikor következményekre nem, hanem követelményekre orientálódik, vagy összpontosul a cselekvés, akkor az pedig az, amit már karakterizőkkel is megkezdődött módon. Még valamit kiemel Webernél, ami Webernél valóban nagyon fontos, nem nagyon szokták tanítani, ez a legitim rend kategória, én nem tudom, erről volt el szó Weber kapcsán. Ez egy olyan, hát a cselekvők fejében létező cselekvés végső soron motiváló képzet, ami szerint a viselkedésnek le kell zajlani. Erre Weber hoz példákat, hogy ez is ugye alapvetően értékorientált, de ez célracionálisan orientált, de szokás jelentőnek is. Erre nagyon kihegyezi, nagyon összpontosít. És akkor felállítja a saját cselekvés elméletét ebből, ezekből a nagyon-nagyon egyoldalúan és átértelmezett európai elméletekből, hogy végül is a cselekvés általános struktúrája, ami a könyvének a címe, ez a cselekvés elmélete, abban nagyon fontos az egyén biológiai öröksége, környezete, természeti környezete, ami valamiféle adaptációra kényszeríti a cselekvőt. Tehát a biológiai környezet nagyon fontos összetevő. Nagyon fontos összetevő az a bizonyos céleszköz relációban elgondolható racionalitás. A cselekvésben ennél is fontosabb a cselekvés és cselekvők integrálásához nélkülözhetetlen értékhalmazat, értékmozdulatok konglomerátuma. És úgy gondolja, hogy miután ezt így összefüggésben, egy szintetizálás és értékhalmazatok, ezt akkor utána szét kell bontani, szét lehet bontani az elemzés számára, és megállapítható, ha elkülöníthető analitikailag. Konkrét cselekvések elemzése, társadalmi cselekvések elemzése során az egységi elkövetett az egységi cselekvés kategóriája, az úgynevezett Unit Act. És ezeknek különböző racionális értékkel telített biológiai és a környezeti adaptációra hangoltságából, összefonódásából, variációiból építhetők fel a legkomplexebb társadalmi cselekvési rendszerek is. És a következő gondolat az, hogy tulajdonképpen azt kell megnézni, hogy a különböző társadalmi ágak ehhez az elemezhető cselekvés rendszerhez analitikailag elemzése hogyan viszonyulnak. Úgy látja, hogy a szociológia az értékek, értékkötöttségek világával, a kultúrával foglalkozik, arra összpontosít inkább. A közgazdaságtan, aminek a tanszékei van, az inkább a racionális mozzanatokra, elvont céleszköz mozzanatokra kell, hogy összpontosítson. De nem csak arra, tehát ez a hangsúly az irányítság egyes tudományoknak. A politika tudománya meg természetesen a cselekvésben is meglevő hatalmi hozzanatra központosít. Nos, után, a mű után, ami hát ugye nagy hatású volt Amerika, és mint az első amerikai nagy elmélet, pont Amerika hatású, és ilyen integratív erőtlen. Nagy gondolatrendszereket integráló és egyben menedzselő, fölmutató rendszer. Egy hosszabb szünet következik Parsons pályáján, majd az, amit majd ki fog adni levelezésben, kiépíti a maga strukturista, funkcionalista rendszerelméletét 50-es években. Na, 40-es években építget is 50-es években. Schiltzel először közösen írva a cselekvés általános elmélete felé című művét 1951-ben, tehát Parsons Schiltz cselekvés általános elmélete felé, majd később ugye a társadalmi rendszerenek a igazán rendszerelméleti megközelítésnek a Social System című művét, társadalmi rendszer című művét, és azután meg nagyon sok művet írnak közösen mással is, nem csak Schiltzel, Schiltzel mással. Most Parsonsra mondják, ugye az 50-60-as években, hogy egy bevezetőnek számunk rendszere elméletén és a struktúrás a funkcionalizmusához, hogy ahogy halad előre életkorban és műről műre társszerzővel egyre-egyre inkább bonyolultabb, már vált ez a mindjárt is egy alapjai rendszerelmélete társadalomról, és egyre több át is érte már a 60-as években, meg öreg korában, hogy hát jó, hogy minden tökéletesen fölépített, és minden-mindennel stimmel, csak hogy a tényleges társadalmi folyamatokhoz nagyon nehezen hozható valóságos összefüggésbe. Jól lehet tartott megpróbálni az ezzel is, nem túl nagy sikerrel, tehát túl elmondta az elmélet, túl túlságosan mindent integrál, túlságosan ilyen világelmélet, és túlságosan elszakad attól, ami egyébként az amerikai szociológiai egészsége, gondoljanak arra, amit az óra elején mondtam, ez a nagyon gyakorlatilag pragmatista, merítista, javító, terapeuta, és empiria hajlandóság, tehát a problémákat empirikusan tudható alapjárásítás. Ami azért töretlenül nem van, hogy tovább Parsons mellett is. Egy nagyon éles kritikusát szokták emlegetni, akit viszont itt nem tanítunk, mert egy könnyebb olvasmánya. Az már évekről föl is fedezte a magyar szociológia is. Ugye a Mills, aki pontosan a 6-as évekről nagy számú volt Amerikában, de aztán annál nem nagyon. Aki pontosan ezt a gyakorlatias, kritikus, politizáló és önökpolitizáló, valós politizáló tudományt művelte, és hát ugye a Parsons ilyen akadémikus konzervatívizmussal szemben is azt a megállapítást tette, amit szoktak idézni, hogy hát amit a Parsons ír, ugye a külszociológus az olyan szeretnének jól mondom a százalékokat, 50%-on szószátjárság, amit nem is úgy ennyi sok csinálsz. 50%-i szószátjárság, de 40%-ban tulajdonképpen közhelynek, közhelyeknek a politikai megfogalmazás, és a 10%-a pedig olyan, hát amit azért említésre próbálnak kitenni, és nem beegyezésre nekem vizsgálni, hogy van. Tehát nagyon-nagyon-nagyon biztos, nagyon kritikus megfogalmazás ez. És ez már a következő fél évre, hogy át a 60-as évek nyugatére ellentétes irányzat is megfogalmazott a Parsons. A szív az egész amerikai elméleti szociológiát, a struktúralizmus,
Tehát a neve van az műben, strukturalista funkcionalizmus. Ennek a rendszerelméletnek a vázát fogok fölvázolni, és aztán majd valószínűleg ezt a lapot még kiegészítve, mert most mindenféle rajzolni kellene, el fogom majd elképzelni használni a társadalomról rendszerben gondolkodni. A rendszer számára elemek összefüggő harmada, amelyek között valamiféle rendezett kapcsolat áll fenn. Elemek harmada rendezett kapcsolata, és ez a harmad, ez elkülönül valamilyen környezettől. Tehát a rendszereknek határaik vannak, és egyik rendszer a másiknak a környezetét. Minden rendszer, az egyik rendszer a másiknak a környezetét képezi. Tehát valamire összpontosítunk, annak a rendszer a környezetbe hozzáképes környezet, mert amit éppen vizsgálunk vagy nézünk, abban azt kell néznünk, hogy a rendelevő elemek közötti rendezett kapcsolat fennáll-e az a bizonyos összefüggés, ami elkülönülti a másik rendszertől, amit képezi számára. Ez a rendszer definíció. Másik, a strukturalista funkciósnak másik, ennek ugye a funkció, funkcionalizmus. Mi a funkció? Egy teljesítmény, amellyel a mindenkori vizsgált rendszer, vagy annak a rendszere, vagy annak a rendszere, tehát a rendszere, a rendszer környezetben való, rendszerek egészében való fennmaradásához hozzájárul. Tehát egy olyan teljesítmény, ami a rendszer életben tartja a környezetében. Ezek után lehet fölvázolni a legalapvetőbb rendszereket, az egész világot rendszerben látja. Ebben kiemelő, mint hogy ugye a cselekvés elméletet ír, meg már ugye a 30-as évtizedes cselekvés elmélet, a cselekvési rendszereket. Amelyekben megkülönböztet a személyiségi rendszer, és minden rendszer, ez úgy képzett, arra az ügyet növekszett a rendszer, hogy ez ugye a rendszerek, és itt ugye a funkció. A funkció az ugye az a definíció szerint, ami a rendszer fenntartásához, a környezetében való fenntartásához mutat a teljesítmény. Tehát a személyiségrendszer, a személyiségrendszer, és akkor ez rendelhető funkció, ez az individuum szintjén van, ez a személyiségi rendszer. Az valami cél, célra irányulás, célelérés a személynek a célja van. Ezt nevezzük célnek, goal attainment, cél elérés. A tulajdonképpen egyének ből álló társadalmi rendszer, abban pedig az integráció a funkció. Az angolul is így van, ugye, integration. Nincs
semmivel nem ma többet azon, ez a rész, mint amit az összes társadalom elméletben az alapkérdés. Gondoljon Dönisre, gondoljon a Zimmerre az előbbi, gondoljon Max Weberre, gondoljon Pácsire. De hogy a bűkhelyre elsősorban, hogy az alapkérdés az, hogy mit gyűlölünk együtt. A társadalom az, abban az integráltság a legfontosabb kérdés. Nem lehet más funkciója az individuumok együttlétének, hogyha azok együtt vannak és rendszert alkotnak, azok valami egymáshoz képest elkülöníthetők egymástól, vagy egy másik rendszerhez képest, ami annak a könyvet elkülöníthetők, mint az, hogy integrált, az integráltság. Következő nagy rendszer típus a kulturális rendszer.
Hát ugye itt ez nagyon fontos, hogy itt
kultúrát az értékek tartanak össze, itt is valamilyen módon integráltságról van szó. Ezt Parsons egy kifejezéssel, ez a mintafenntartása. Lates, mint a fenntartás, létre ellen.
Hát ez az, amit ő már nézett ugye ezekben az európai rendszerben, már európai elméletekben, hogy a Paretónál, a Max Webernél, a Legitimernél, hogy most egyébként tőkhelyen és milyen érték háttere van annak a cselekvésnek.
És végül elkülönítve a viselkedő szervezet rendszer is, amely ismét egy funkciót kapcsol a adaptáció a környezeti alkalmazkodás, ennek az adaptáció alkalmazkodása. Ezt akkor nevezik adaptation alnak. Nézzük még egy kicsit ezeket a funkciókat. Ugye? Nagyon fontos, hogy a kultúrás rendszerben az el, a latencia, mint a fenntartás, a latens funkció. Ez tulajdonképpen valamiféle az önazonosságnak, a rendszer önazonosságának a fenntartása. Amit ő az, ami. Ez most mitől az, ami? Hát attól, hogy valamilyen kultúra definiálható a kultúra egy környezethez képest. Hát az integráció ugye az nem kellett túlságosan itt ismertetni, ugye a kényszer és a normatív elvárásoknak a megfelelés az, ami biztosítja. A cél elérés az ugye a fennmaradás érdekében egy cél eszközök allokációja, elemek elosztása valamilyen cél szerint, ez alapvetően ugye a személyiség, és ebben nagyobb benne van ugye ez a célracionális cselekvés, ez volna, amit fogok Webertől vettem. És hát ugye az adaptáció az eszközök rendelkezésre bocsátása, ahhoz, hogy a rendszer és a környezete közel legyen egymáshoz, harmóniában legyen egymással. És ez tulajdonképpen a cselekvőző valamiféle ilyen instrumentális cselekvést követel meg.
innentől kezdve aztán egy ilyen bonyolult rendszer elméletként kiépülni, de ezek az elemei, az alapja ilyen parkosi rendszer elméletnek. Mert úgy tételezi a társadalmat, mint nagy rendszerek, összességét, tulajdonképpen cselekvési rendszerek összességét, amihez ő még, hogy még egy kicsit bonyolultabb legyen, fölvesz itt egy szférát, amit úgynevezni a végső valóságok, a végső értékek, az ideák, a világképek rendszer, ezt megint Max Webertről mondták. És de már tényleg a teljesség kedvéért, tehát egy ilyen feltőkben és egy alatt ugye a fizikai természetet, ami szintén környezetét képezi a cselekvési rendszereknek, amit viszont itt tanulunk. Tehát világképek, végső eszmék, amiért Szoroki majdnem beterelte, mert mondta, hogy ezt tőlevette, és a fizikai környezet az alkot egy olyan világrendszert, amiben elhelyezkedik tulajdonképpen a társadalmi rendszer, ami cselekvés rendszer, a társadalomtudományok tárgya, a társadalomtudományok tárgya, hát ugye ilyen rendszerekre osztik. Két funkció, ugye a célelérés és az integráció, az párba rendezve végső soron a cél, és a kulturális